Az ételek, azok is teljesen mások.
Igen, igen.
Abban mi volt az, ami nagyon meglepő volt, vagy könnyű volt-e hozzászokni?
Hát az ételek eléggé különböztek attól, amit itthon megszoktunk. Először is ugye arab országokban a muszlim vallás miatt nem esznek disznóhúst. Tehát az ilyen kolbászszalámi kilőve. Azt itthonról vittük. És szerintem nincsen olyan túl sokféle ételkombináció, vagy legalábbis nem annyira változatosak. Mert rengeteg salátát esznek, gondolom ez összefügg a meleggel is, rengeteg salátát esznek, és valamilyen saláta öntetet használnak, aminek teljesen ugyanolyan íze van, akármilyen néven szólítsák is, ilyen tipikus fűszeres ízű, illetve nagyon sok bárányhúst fogyasztanak. És hát nekem az eleinte nem annyira tetszett egyébként, meg... Tehát az étteremben nem is nagyon tudtunk rendelni, mindig úgy mentünk oda, hogy az arab ismerősünk jött velünk, és akkor ő megmondta a pincérnek, hogy na, ilyet is, tehát étlapot, azt soha nem láttunk. És kihoztak ilyen mindenféle dolgokat, meg mindenféle ilyen mártogató szószokat. Furcsa íze volt mindegyiknek, meg olyan tényleg olyan tipikus, van egy ilyen tipikus fűszer íze mindegyiknek. Elég jellegzetes. És hát nem tudom, a magyar konyha az jobban tetszett nekem egy kicsit, de különleges volt egyébként, ez biztos. Például az öcsémnek nagyon-nagyon tetszett az arab étel, tehát neki nagyon bejött.
És akkor ti otthon tudtatok magyar konyhát vezetni?
Igen, igen, hát próbálkoztunk vele legalábbis, mert ugye az alapanyagoknak is más ízük volt alapvetően. Tehát például azt megfigyeltük, hogy a vörös hagyma se volt olyan csípős, vagy volt kenyér is, de ugye hát az arabok ilyen arab kenyeret esznek, ami kicsit hasonlít a palacsintára, de volt francia pékség is, ahol készítettek ilyen zsömleszerű kenyeret, de az is inkább olyan édes kés ízű volt, tehát a kenyérnek is alapvetően más íze volt. Anyukám próbálkozott kenyérsütéssel néha, de hát néha pórul járt a liszttel is, mert valahogyan egész más dolgok jöttek ki belőle, mint amire számított, úgyhogy egyébként igen, hoztunk itthonról alapanyagokat, úgyhogy próbálkoztunk megtartani azt, amit itthon megszoktunk.
Van olyan, ami azért a kedvenceddé vált? Olyan étel?
Hát, nem is tudom. Szerintem a csirkehúst, meg az ilyen saslikra tűzött csirkehúst, amit ilyen zöldséggel együtt sütnek meg grillen, azt szerintem elég jól lehet ugye készíteni, nekem azt tetszett a legjobban.
Anyukád nem tanulta meg egyébként az ottani konyhát, vagy nem is akarta, tehát nem tud mondjuk olyan ételt készíteni itthon nektek most?
Nem. Nem annyira. Hát nem emlékszem rá, hogy próbálta-e volna, mondom, inkább a kenyérsütés volt, ami lekötötte a legjobban a főzés terén, de... Hát nem is emlékszem rá. Szerintem az ilyen csirke, saslik, zöldséggel az mondjuk itthon is valamilyen szinten megtalálható, meg neki nagyon tetszettek egyébként az arab fűszerek, úgyhogy olyanokat hozott is haza sokat, néha próbálkozik vele, és neki a fűszerek azok tetszettek igazából.
És te? Most már azért felnőtt vagy.
Igen, hát még erre nem is gondoltam egyébként, hogy megpróbálkozzak az arab ételek főzésével, de néha, amikor mondom, anya csinál ilyen fűszerből valamilyen húst, akkor olyan nosztalgia érzés támad bennem. Tehát, hogy ennék belőle még egyszer.
Én nagyon édes szájú vagyok, úgyhogy nem bírom kihagyni az édességekkel, mi a helyzet.
Hát igen, akkor szerintem nagyon tetszene neked ez a hely, mert borzalmasan édesen készítik el a süteményeket. Nagyon sok mézet, illetve pisztáciát használnak, és ez egy ilyen nagyon kemény, masszív, ragadós, édes tömény süteményeket tud eredményezni, meg van, amit ilyen, valamilyen különleges sajtból készítenek el, és azt is leszórják ilyen pisztácia reszelékkel, meg mézzel. Tehát az édességek, hát azok tényleg nagyon finomak voltak, azt érdemes lenne szerintem kipróbálni most, hogy így erről beszélgetünk.
Különben ezt akartam is kérdezni, mert ugye ma már rengeteg ilyen jellegű étterem van itt és Magyarországon, csak nekem mindig az a baj a kínaival is. Amikor én kint éltem Amerikában, az ottani kínai étteremben teljesen más ízek voltak, hiába kínai a szakács. És mondjuk nekem az itteni arab édességek nem ízlenek. Hogy te kóstoltál már mondjuk itt?
Itthon nem kóstoltam még arab étteremben édességet, ezt megmondom őszintén. Giroszt is itthon ettem először, habár odakint is készítették, de odakint elég bizarr módon készítették el az utcán, tehát azt nem akartuk kipróbálni, mondom, az utcán, hát ott nem igazán foglalkoznak a higiéniával. Tehát a zöldségesnek is mindig könnyékig fekete volt a keze, úgyhogy otthon az volt az első, hogy lefertőtlenítettük.
Meg a zöldséget?
Igen. Meg a giroszt is ugye úgy vágták le, hát a hús, meg a kés, jaj, hát elég rossz volt egy európainak szerintem meglátni ezt, úgyhogy olyat nem is ettünk oda ki. Egyszerűen nem mertük megkockáztatni. De mondta is az arab ismerősünk, hogy ez tényleg nem európai gyomornak való. Ez a, hát nem annyira higiénikusak. Igen.
Olyan volt, hogy rosszul voltatok esetleg?
Volt, hogy nem. Ez egyébként állítólag mindenkivel így van, aki kimegy Szíriába, hogy egy hónapig hascsikarás, tehát minden, ami lehet. Hiába fertőtleníti az ember, aklimatizálódni kell. És ugye a víznek is valamilyen más hatása van, vagy nem tudom, tehát a csapvízet nem szabad inni, meg azt az arabok se isznak.
Palackozott vizet?
Igen, csak palackozott vizet. Úgyhogy persze voltak betegek az elején, de aztán tényleg hozzá lehet szokni. Utána már nem volt ilyen.
Mennyire éreztétek otthon magatokat egy idő után? Vagy volt egyáltalán ilyen érzés?
Nagyon, szerintem. Tehát tényleg úgy gondoltuk, hogy hazajövünk télen Magyarországra, és akkor utána már egy idő után vágytunk vissza. Ott kialakítottuk a kis életünket, meg voltak a kis személyes tárgyaink, amiket ott vettünk, a barátaink, a házat is elég jól be tudtuk rendezni. Igaz, nagy részt abból, amit itthonról hoztunk nyilván magunkkal, de egy idő után tényleg nagyon otthonos volt. Tehát mi szerettünk ott élni.
Mennyire volt nagy ez a ház?
Ez egy háromszintes ház volt, tehát volt egy ilyen pincerész tulajdonképpen, de az is hát egyfajta ilyen vendég nappali volt, tehát ott egy nappali ki volt alakítva konkrétan. Az első szinten volt egy nappali, egy étkező, illetve egy elég nagy konyha. Összesen 2 mosdó volt a házban, és a harmadik szinten laktunk. És hát ott is nem volt 4 szoba, azt hiszem. Tehát mindenkinek volt saját szobája.
Ez sokkal nagyobb volt akkor ahhoz képest, mint ahogy itthon éltek, gondolom én.
Igen, igen. És amikor első évben kint voltunk, akkor még bent laktunk Damaszkuszban, elég közel a belvároshoz. Ott az egy ilyen egyszintes lakás volt, ott is rengeteg szoba volt, tehát nagyon furcsa vannak kialakítva ezek az arab házak, ilyen labirintusszerűen. És utána kiköltöztünk egy külvárosba, ott volt ez az említett háromszintes ház.
Ez kertes ház volt?
Igen, ez egy kertes ház volt, ahol először laktunk, az nem. És amikor néztünk új albérletet, hogy hol fogunk lakni, melyik házat béreljük ki, akkor ugye körbevezettek minket így ezen a külső városrészen, és vagyis hát tulajdonképpen ez egy másik város volt, és olyan hatalmas kastélyokat láttunk, hogy egyszerűen azon csodálkoztunk, hogy lesz majd olyan ház, amiben majd így találkozunk egymással, mert olyanokat mutogattak nekünk, ami egyébként nem voltak magas áruak, tehát elég olcsó volt kibérelni egy ilyen házat, mert mint hogy ahhoz képest azért olcsó volt, mint itthon. És olyan méretű házak voltak, hogy teljesen el voltunk ájulva, tehát mindegyikhez volt medence, hatalmas nagy. És így mondtuk, hogy hát nekünk nincsen szükségünk ekkora házra, hát, és akkor végül találtuk ezt, ami viszonylag visszafogott volt a többihez képest. Tehát olyan dolgok voltak kialakítva, mondom, az alaksori rész az mindig be volt rendezve egy külön nappalinak, egy külön vendégfogadónak. Szóval eszméletlen
volt. Ők nagy társasági életet élnek? Meg hát gondolom, hogy a család is elég népes náluk, nem?
Igen, ez így van. Tehát meg is szólják azt, akinek mondjuk 3-4 gyereknél kevesebb van. Meg ugye ott is létezik a több nejűség, de tényleg elég nagyok a családok. Meg...
Ez nem volt furcsa nektek?
De nagyon furcsa volt, hogy milyen népes tud lenni egy család.
De nem ez a több nejűség.
A több nejűség? Hát nem tudom, szerintem erről már hallottunk előtte, úgyhogy csak élőbe látni, persze nyilván más volt. De úgy láttam, hogy szeretik egymást. Tehát olyan családcentrikusok.
Nem is gondolkoztatok el ezen, hogy működik ez?
Apa utána olvas az ilyeneknek nagyon sokszor, és ez úgy van, hogy lehet egy férfinak több felesége, de akkor annyi felesége lehet, amennyit szeretne, de akkor az a lényeg, hogy mindegyikkel egyenlőként kell bánnia. Na, ez már a nehezebbik dolog. Tehát ezért annyira nem élnek mondjuk ezzel a több nejűség lehetőségével. Nagyon sok mindenkinek csak egy felesége van, de volt akinek 2-3 is, de az már jelenti a gazdagságot is. Tehát ez már szimbolizál egyfajta egzisztenciát.
Hogyha az egyenlőség mit jelent? Tehát, hogy egyenlően anyagilag?
Anyagilag is, meg ugyanúgy kell vele bánnia. Tehát anyagilag mindenképpen egyenlőséget jelent. Tehát, ha az egyik asszony kap egy aranyakláncot, akkor a másiknak is vennie kell.
És egyformát?
Nem, azt szerintem az asszonytól függ, hogy milyet szeretne.
Meg akartam még kérdezni, hogy hol laktatok, de végül is kiderült, hogy Damaszkuszba, de gondolom, hogy azért bejártátok az országot, vagy próbáltátok megismerni.
Igen, 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 sokat kirándultunk, meg volt olyan, hogy a rokonaink jöttek meglátogatni minket, és olyankor is megint újra elmentünk ezekre a helyekre. Rengeteg Váromnál, Kastélyromnál, még ilyen ókori római romoknál is jártunk, például Palmirában, vagy Latakiában. És igazából egyébként Szíriában Damaszkusz az az igazán nagyváros. A többi hely, ahol jártunk, azok már nem voltak olyan nagyvárosok. Sőt, még egyiket, másikat városnak se nevezném, tehát inkább ilyen települések voltak.
Nagy volt a különbség?
Igen, nagyon nagy. Tehát én úgy éreztem, hogy Damaszkusz az egyetlen gócpont Szíriában.
Ott a szegénység, vagy mi volt az, ami a legszembetűnőbb volt?
Hát, meg a szegénység, igen, de inkább egyszerű életmódnak nevezném. Tehát nem feltétlenül volt mindenkinek autója, éltek egy házban, tényleg így poros utak, semmit, kikövezve az nem igazán volt, egyik út sem. És tényleg az egyszerűség, nem voltak magas épületek, mindenki külön házban lakott.
És miből éltek, vagy hol dolgoztak?
Hát ez nagyon jó kérdés, bár nagyon sokan foglalkoznak pásztorkodással, tehát még most is vannak beduinok, akik a sivatagban élnek. De hát meg szerintem a turizmusból is valamilyen szinten, bár annyira nem turisztikai központ Szíria. Illetve hát, amit én láttam, hogy nagyon sok zöldséges, gyümölcsös van. Tehát, hogy valószínűleg ilyen termeléssel is foglalkozhatnak. De egyébként szerintem a dolgozó népesség nagy része inkább Damaszkuszban él. Illetve Aleppo még egy ilyen nagyváros, tehát ott is, az is egy nagyváros. És hát egyébként tényleg nem tudom, hogy mivel foglalkoztak most, hogy így visszagondolok.
Nyilván akkor nem, de azóta eltelt egy pár év, és gondolom, hogy sokszor vissza gondoltál már ezekre az időkre. Az megfogalmazódott már benned, hogy mi az, amit megtanultál itt, vagy mi az, amit tapasztalatban tovább viszel?
Hát ez, amiről már korábban is beszéltünk, ez a tolerancia, illetve nyitottság más kultúrák felé, azt mindenképpen ott tanultam meg, vagy ott jöttem rá arra, hogy ez mit is jelent tulajdonképpen, úgyhogy szerintem nekem ez volt a legnagyobb tanulság ebből az utazásból.
Apukád munkája miatt gondolom más országokba is jártatok már.
A munkája miatt nem, de hát nyilván ez a jóléttel is összefügg, meg a nyitottságunkkal is, apa nyitottságával leginkább. Szerette volna, ha minél többet látunk a világból, úgyhogy főleg amikor Szíriában éltünk, akkor voltunk például Libanonban nagyon sokat, tehát szinte minden hónapban egyszer átmentünk, mert körülbelül 20 percnyire volt tőlünk a határ, és Libanonban tudtunk vásárolni olyan dolgokat, amiket Szíriában nem. Tehát például alkoholt a szüleim, vagy különböző csokikat is. Tehát ott, oda a Libanonba már bejöttek a nyugati termékek, Szíria nem igazán engedte be ezeket. Tehát oda átjártunk vásárolni, körbenézni. Aztán voltunk Jordániában is, az ismerősünk révén, Jordánia is. Úgy láttuk, hogy ott magasabb az életszínvonal, tehát az mindenkünk az jobban tetszett az ország egyébként. Később voltunk ilyen nyaralásokon, tehát az már nem köthető ehhez, és még ugye az amerikai iskolába jártam, akkor mindenkinek valamit sportolnia kellett, hát én nekem a kosárlabda jutott, és a kosárlabda csapattal például elmentünk Egyiptomba, mert azt tudni kell, hogy minden közel-keleti országban van egy amerikai iskola jellemzően, és az amerikai iskolák elég összetartóak ilyen szempontból, és minden évben rendeztek valamilyen bajnokságot, tehát röplabdások mindig utaztak valahova, a foci sok elutaztak Dubajba, Kuwaitba, ide-oda, és akkor, amikor én kosárlabdáztam, akkor elmentünk Egyiptomba. Hát Egyiptom is fantasztikus nagy élmény volt nekem, bár abszolút nem olyan volt, mint amilyennek elképzeltem. Persze előtte leginkább csak filmekben láttam Egyiptomot, ami nyilván elrugaszkodik a valóságtól, de nekem az nagyon tetszett. Nem tudom megfogalmazni miért, de olyan élet volt ott, ami nekem nagyon bejött. Nem konkrétan egyébként a piramisokra gondolok, mert vagy a Sphinxre, mert amikor megláttam a piramisokat, akkor úgy voltam vele, hogy na hát ez is egy ilyen róma sivatag közepén tulajdonképpen, ami most nagyon nagy képűnek hangzik, de az nem volt rám akkora hatással, mint maga a légkör. Akkor voltunk Egyiptomban, múzeumban, és akkor tényleg ilyen múmiákat láttunk. Szóval rám az nagyon nagy hatással volt, ha bár csak egy hetet töltöttem ott.
Azért gondolom, hogy más egy turista út, és más egy kosárlabda csapattal kimenni, tehát te valahol egy kicsit, mintha arabként jártad volna be.
Igen, és ott ugye a másik amerikai iskolából a diákok segítettek nekünk, meg elvittek minket szórakozni, tehát elmentünk bowlingozni, elmentünk étterembe együtt, ott úgy sokkal szabadabban éltek a fiatalok is, én úgy láttam. Úgyhogy tényleg azt nem úgy láttam, mint egy turista, hanem inkább olyan belső szemmel. Meg eleve egy arab családnál helyeztek el minket, amíg ott laktunk, tehát külön-külön családoknál, és akkor is egy arab családnál éltem egy hétig gyakorlatilag, és ugye arab ételt kellett ennem, és belülről láttam egy arab család életét.
És az milyen volt?
Hát egészen furcsa. De? Nem tudom, például az étel, én azt megmondom őszintén, nem bírtam megenni. Tehát mindig azt mondtam, hogy már ettem, nem vagyok éhes, de nem tetszett a szaga, nem tetszett az állaga, és nem tetszett az íze. Tehát nagyon, hát igen, elég elutasító voltam.
És ez nem volt sértés
volt? Nem, abszolút nem. Tehát nagyon-nagyon kedvesek voltak.
Ezeknek gyerekük volt? Tehát egy olyan családhoz kerültél, igen, akinek mondjuk
igen,
a...
Igen, bár felnőtt gyerekeik voltak, tehát az a lány, aki vele együtt voltam, ő volt velem egy idős, vagy talán egy-két évvel még idősebb is volt, mint én, de nekik felnőtt gyerekeik voltak. És hát ilyen tipikus arabos berendezés, borzalmasan gicses volt a berendezés egyébként, de egész otthonos volt. Meg a Nílus partján laktak, tehát az a kilátás azért azt mindent megért.
És egyébként hogy élnek a darab családok hétköznap?
Hát szerintem ugyanúgy, mint a magyarok, bár ott jellemző a házi asszonyra, hogy otthon tölti az egész napot, és hát otthon vannak, tesznek,
otthon
vesznek.
Mennyire felszabadultabbak a nők, tehát mondjuk otthon már nem visel csadort, ugye?
Igen, tehát hogyha a női társasággal van, vagy a családtagjával, tehát a férjével, nem, bár... Abban nem vagyok biztos most így hirtelen, hogy a fia előtt leveheti-e, de valószínűleg igen. És szerintem elég szabadon élek, tehát teljesen természetesen semmi különbséget nem tapasztaltam. Persze nyilván számít, hogy ők arabok voltak, én meg magyar. De nem tudnék olyan kirívó történetet mondani ezzel kapcsolatban, ami azt mondaná, hogy na, ez tipikusan arab volt.
A gyerekeket ugyanúgy nevelik, mint mi?
Szerintem sokkal jobban szeretgetik őket. Vagy úgy érzem, hogy az arab gyerekek közelebb állnak a szüleikhez, mint itthon a magyar gyerekek. Tehát mindig ugye tudniuk kell, hogy hova mennek, mit csinálnak, kik a barátaik. Szerintem közelebb állnak a szüleikhez. Tehát meg valószínűleg több ideig is otthon élnek, meg később is fenntartják ezt a kapcsolatot.
Hát akkor ez példaértékű lehet.
Azt hiszem, igen. Igen, mindenképpen.
Lehet, hogy te is így fogod nevelni a gyerekedet majd?
Hát, jó lenne ezt betartani. Szerintem ez jó dolog volt, hogy látszott, hogy szeretik a gyerekeket.